Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat elsősorban a rádiók előtt, illetve a stúdióban jelenlévő édesanyatársaimat is. Önök a Kismama Klub adását hallják. Az októberi adást most előre felvesszük, mert sajnos az időpontot nem tudtuk összeegyeztetni, úgyhogy ez most kivételesen, vagy most már rendhagyó módon talán nem élő adás. Reméljük, hogy ettől függetlenül a beszélgetés, illetve a témák, amiket megosztunk, az azért ugyanúgy aktuális lesz a kedves hallgatók számára is októberben. Én Könnyi Zsoldos Andrea vagyok, bemutatkozásképpen még nagy családunk van, 4 gyermekem van, 3 kicsi van még otthon, és most már a legkisebb is intézményes, ugye 5 éves volt januárban. Akkor átadom a szót Móninak, bemutatkozás erejéig.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Benke Móni vagyok, és 5. gyermekünket várom, és a 2 éves Réka van most velünk a stúdióban, aki kíváncsian várjuk, hogy meddig tud türelmesen várni itt az adás alatt, úgyhogy könnyen lehet, hogy némi hangzavart azért fog kelteni, de hát ezt már a hallgatók megszokhatták, és remélem, hogy nem is veszik zokon tőlünk.
Berta Eszternek hívnak, 5 kisgyermekünk van, 3 fiú és 2 kislány.
Rigoni Tomka Lea vagyok, 3 gyermekünk van, most már mindegyik közösségben, úgyhogy egymagam vagyok itt a stúdióban.
Október révén arra gondoltunk az anyukákkal, hogy már mi ötten, ez egy Máriának különösen dedikált hónap. Gondolom a családokban is több rózsafüzér imádság jön elő, mint nálunk ilyenkor. Ezért a Mária kapcsán gondolkodtunk el a gondoskodásról, a gyermekeinkkel kapcsolatban, tehát hogy milyen nevelési mintát tudunk átadni számukra, az odafigyelésről, a megértő odafigyelésről, amit ugye, mint édesanya, ezt nap mint nap gyakorolnunk kell, és azért ez nehéz nekünk időnként a mai világban, az idő, a minőségi idő rászánása. Itt az adás előtt egy pár gondolatot így beszélgettünk, hogy mik azok az apró, kisebb, illetve nagyobb dolgok, amiben ez a gondoskodás így megjelenik a számunkra az életünkbe. Én is hoztam egy példát, a nagylányom, ő 9 éves, most 3. osztályba ment, és a kishúga kezdte az elsőt ugyanabban az iskolába. És azért én így kértem őt, hogy azért picit figyeljen oda majd a kis húgára, meg a szünetekbe, így, hogyha találkoznak, akkor segítse, és egyebek, és hogy ez neki, gondolom, ez így beépült, és ettől függetlenül a minap újságolták, hogy képzeld, anya, kaptam a Lillától kekszet, és félretettem, és szünetbe odaadtam a Julcsinak, és ez olyan kedves volt a számomra, hogy én ismerem őt, ezt a nagylányomat, első gyerek ilyen szempontból a lányok közül, és hogy így elég így kosárba is volt, amíg a kicsit nem születtek meg, szóval hogy egy kicsit kényeztettük is. Tehát, hogy ő tőle önmagához viszonyítva, ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy egy darab, egy kis kekszet kapott, és hogy azt is megtörte, és hogy félre is tette, és ott kacsingatott rá egész végig, egész nap, és semmi esetre se ettem meg. Éhes is volt, nem ette meg, hanem neki adta a kis húgának, úgyhogy ez egy ilyen kis gondoskodás az ő részéről, kis odafigyelés, és ez így nagyon szívet melengető volt nekem ez az élménye. Eszter?
Nekem igaz, hogy van 5 gyerekem, de én a saját magam gyerekkori élményét szeretném megosztani, mert az már letisztultabb. Ebben a gyereknevelésben nagyon benne vagyunk, és nagyon nehéz, gondolom, ezzel mindannyian így vagyunk, de egy kicsit erről is beszéljünk tényleg, hogy ez egy nehéz dolog, és az ember annyira bele van vonódva, hogy nagyon nehezen tud sokszor kikerülni, máshogy látni önmagát, a gyerekeit, és sok kudarcunk van benne. Én inkább a gyerekkorom az most már jobban látom. Szóval amikor kislány voltam, és egy húgom van, 2 vagyunk testvérek, 2 év van köztünk, sokat veszekedtünk, tehát más természetek is vagyunk, meg hát ez már van a testvéri kapcsolatban, ez is egy fontos megküzdési vonal. De most a kislányodra reflektálva, amit elmeséltél az előbb az iskolai kekszről, amikor elmentünk otthonról, Amikor elmentünk otthonról, és a szülők nem voltak velünk, akkor benne mindig feltámadt ösztönösen a gondoskodásnak az érzése, hogy én vagyok az idősebb, és hozzám lehet jönni vigaszra, olyankor tudtam a dolgom. Otthon soha, otthon könyörögtek, szittak, korholtak, példákat állítottak, és az ember nyilván ezt így gyerekként úgy gondolta, hogy na jó, hagyjatok ezzel, és amikor mégis volt értelme, amikor ott elmentünk otthonról, akkor ezek feltámadtak, életre keltek, és valahogyan az ember tudta a dolgát. Szóval én ezt a saját gyerekeim éjségként látom ezt, hogy amikor kikerülnek a szülői vonzáskörből, akkor valahogyan jobban összeérnek a szálak, élesebb a rálátásuk, jobban tudják a dolgokat. Tehát ne keserítsenek senkit, hogyha otthon nem ér el sikert, és bízunk abba, hogy amiket a lelkükbe teszünk és próbálunk, az előbb-utóbb azért a világ fele és a lelkébe összeér. Tehát, hogy én nekem ez ide a gondoskodáshoz.
Nagyon érdekes, amit mondasz, mert eddig sosem gondoltam vissza ilyen szemmel a gyerekkorunkra. 5 évvel fiatalabb öcsémmel voltunk is ketten testvérek a szüleink nagy örömére. Ezt most azért mondom egy kicsit így ironikusan, mert rettenetes kvásott kölykök voltunk. Tehát ha nekem ilyen gyerekei lennének, nekem biztos, hogy kettőnél megálltam volna. Tehát. De lényeg, hogy amint viszont tényleg ugye amikor nagyobb bacskák lettünk, és azért már nem kellett minden mozdulatunkat nézni, és esetleg nyáron egy-egy napra otthon maradtunk. Ahogy mondod, eszünkbe nem jutott volna akkor felforgatni a lakást, akkor egymás haját tépni, vagy bármilyen, hanem tisztán most, hogy így ezt felvetetted, ezt a kérdést, tisztán így kikristályosodott előttem az a helyzet, amikor tudom, hogy odafigyeltem a tesómra, tök normálisan eljátszottunk, olvasgattunk, vigyáztam rá, kimentünk a kertbe, gyümölcsöt szedtünk, és egyetlen egy olyan mozzanat nem rémlik nekem a gyerekkorunkból, amikor egy-egy ilyen egyedül otthon hagyott szituációban mi balhéztunk volna egymással. És most, hogy mondod, ez rendkívüli erős vigasz lehet, vagy biztatás, vagy remény azok számára, akik látják, hogy egymást tépik otthon a testvérek, hogy talán, ha kikerülnek a felügyelet alól, ha már nincs kinek produkálni magunkat, akkor talán a józanabbik eszüket veszik elő, és úgy viselkednek végre valahára, hogy azt mindig is tanítottuk nekik, hiába nem láttuk előtte gyakorlatban túl gyakran.
És akkor ezt vissza is igazolom.
Na, kik derülnek itt ki a beszélgetés alatt?
Mert képzétek el, hogy most van már olyan időszak, hogy a gyerekeket szoktam egyedül otthon hagyni, hogy elugrok valahova, és előtte hajtépés, utállak, ugye mennek ezek a hajcihők, és mondom, most el kell szaladnom valahova, el kell intéznem egy ügyet, de ez 20 percnél nem több idő, és jó, na akkor megszeppennek, akkor már vége van ennek a csihipuhinak, és akkor nem mondom, mi lesz otthon, nem hagyok mobiltelefont, semmi, kertes házban vagyunk, ha bármi van, akkor tudnak kiabálni, de hát úgyse történik semmi. És megyek haza 20 perc után, és két angyal ülnek az étkezőasztalnál, és rajzolgatnak. Tehát is tényleg, miatt elmentem, hajtépés volt. Szóval, hogy mennyire, hogyha kikerül...
Lehet, hogy rossz hatással vagyunk.
Azt azért nem hiszem, mesélni, de... Pont tegnap volt az, hogy a szomszéd utcában lakik az apósom még, illetve nagyon közel, és ott hagytuk az autót, és el kellett mennem a férjemért. És hát megbeszéltem a gyerekeimmel, hát ez a harmadik osztályos, hogy nálatok is, hogy már elég nagy, hogy akkor mi kértünk anyukámtól egy buta telefont, nem okos telefonnak hívjuk, hanem buta telefonnak hívjuk, amin semmit nem lehet, csak a számokat bepötyögni, mert nincs otthon telefonunk. Megmutattuk azt is, hogy ha gond van, akkor melyik az anyagomb, melyik az apagomb, és így tovább. És mert hogy ilyeneket persze, már simán meg lehet velük beszélni, és hogy ez a 10 perce, én most elszaladok az apáért, és hazahozom. És azt mondta a nagylányom erre, hogy jó anya, akkor mire visszajössz, akkor mi az ágyba leszünk. Megfürdünk pizsamába.
Hoppa.
Hát ez annyira hihetetlennek tűnt, mert azt lássátok, hogy nálunk 6 órakor, ha 6 órakor elkezdődik egy vacsorával, utána fürdés, mese, ima, stb., az 8 órára végzünk. Tehát tulajdonképpen ez a fürdés, ez egy órás intervallum náluk. És az lehetetlen, hogy 10 perc alatt így lemosakodnak, de meg tudják oldani egyébként, mert egymásnak, ha segítenek, akkor megy, mert ezt már láttam, hogy ha valahova sietünk, és nem egyesével egymás után fürdenek, hanem beállnak többen az zuhanyba, akkor így hamarabb megy a dolog. És tehát ugye lányokról beszélünk. És képzeljétek el, hogy ott voltak az ágyban, és mindegyiknek a kezébe egy könyv, a kicsiknek képeskönyv, a nagynak egy másik könyv.
Teljes az idill, igen.
Nekem ez az idill, hogy az imát úgy várjátok, gyerekek, hogy én elpakolom a vacsora után a dolgokat a konyhába, addigra ti az ágyba a mesekönyvvel csöndben várjatok, hangolódjatok rá egy picit a csendre, és képzeljétek el, hogy ez történt, és ezt olyan nehezen tudtam felfogni, hogy ilyen van, jé.
És mennyit küzdesz azért, hogy ezt az állapotot eljött,
igen, mert veszekednek, az igazság, hogy veszekednek egymással, hogy az én törölközöm, az én papucsom a fürdés után, és stb. És csak a vonyítást hallom, és a sikoltozás, hogy egymásra veszekednek, hogy elvette a másik, és neki kell pont, és na hát ismerős nektek akkor.
Egyébként ezt nem is árt utána, ha nem is azonnal, mert azonnal az ember csak ámul-bámul, de másnap még biztos emlékeznek rá ők is, és ezt az érzést, amit ők akkor éreztek, amikor látják, uh-huh. hogy egyrészt egymás között milyen nagy volt a harmónia, másrészt anya mennyire boldog volt, repesett a föld fölött 10 centivel, amikor ezt mi elkövettük, hogy ezt az érzést bennük úgy rögzíteni, hogy legyen egy fix pont, amit utána vissza lehet keresni, idézni az emlékeikből, amire tudunk utána később hivatkozni, hogy emlékszem, milyen nagy örömet okoztál, amikor ezt csináltad a tesóid, de hogy akkor ismételhetnénk, hogyha újra és újra előfordul, hogy talán így ez bennük így ilyen módon tudatosítani, hogy ez most nagyon jó volt, és hogy vegyük elő máskor is ezt a fajta viselkedést, és esetleg még meg is jutalmazni egy kis extra valamivel, most így nincs ötletem praktikusan, de biztos nektek van, hogy ez erre így nagyon-nagyon ráerősíteni erre az igazán pozitív viselkedésre.
Nálunk vannak rossz és jó példák is, most ezért jót is említenék, hogy szerencsésen megélhetem azt, hogy ugye a legidősebb kislányom, ő 10 éves, ő az első gyermekünk, utána két kisfiú, kislány, és a végén van egy kisfiú, aki az előd elmúlt 1 éves. És hogy ugye ez a két szélső gyerek most, az Eliza 10 évével lányként, és az előd az 1 évével kisfiúként, ők ugye nem riválisai egymásnak. Tehát tulajdonképpen nem ütik egymást a kis köreik. És olyan érdekes dolog, egy kicsit már így előrevetíti a kislányok, vagy hát a kislányok felnövését remélem, vagy ez az érzés legalábbis, hogy látja az én napi cselekedeteimet, hogy mit hogyan fogok meg, hogy mindig valamelyik kezemben van valami, fél lábam sincs, hogy milyen mozdulataim vannak ilyen nagyon-nagyon szükségállapotban. És érdekes, amikor az elődöt megfogja, vagy rábízom, vagy akkor ugyanazokat a mozdulatokat ugyanúgy csinálja, hogyan én, akkor is, ha neki éppen még van üres keze, akkor is, hogyha még az ő lába is szabad. De hogy érdekes, hogy annyira azért mintát tanulnak, tehát valamilyen és ez is olyan jó látni, hogy sokszor félelmetes is, mert sokan mondják ezt, hogy nem az, amit mondunk, amit csinálunk, és akkor néha te jó ég, csak azt ne, tehát bármi, én elmondom neki, én nagyon szépen, csak azt ne csinálj, amit én csinálok, mert az szörnyű lehet. Néha, hogy van időm is magamra is, úgy kívülről nézek. De például ezek jó érzések, amikor mégiscsak csinálunk őt is, ami jó, és ez is követik, tehát, hogy törekszünk, de hát törekszünk.
Ez a mintaadás, az nagyon fontos. Itt az előadás, az adás előtt beszélgettünk Leával, hogy például vannak olyan esetek, vagy olyan helyzetek, amikor az ember így ösztönösen, öntudatlanul is ad át egy mintát, és az nem mindegy, hogy persze, hogy az mennyire követendő, és amit említettél esetleg, ha tőled hallanánk itt a hallgatókkal együtt a játszótéri igen. esemény, hogy segítettél.
Igen, vagy? Igen, igen. Hát képzeljétek el, hogy volt egy olyan eset, hogy ugye többen vagyunk a játszótéren, egyszer csak ott az orrunk előtt elesett egy kislány, és akkor én hát úgy szeretetből felsegítettem, és akkor az anyuka hát így nem rám ripakodott, de hogy mondta, hogy nem kell segíteni, majd föláll magától. Tehát, hogy ez, és nem meg annyira ösztönösen az volt, hogy ha valaki elesik, akkor oda nyúlok érte, és felsegítem. Persze nem kell túl odázni a dolgot, meg túl reagálni, de mégis odahajul az ember. És akkor a gyerekeimnél is persze ugyanez van, hogyha valakinek segíteni kell, akkor ők is ugyan odahajolnak. És évekkel később, mert ugye őket jól ismerjük, Évekkel később ez a kislánynak az anyukája panaszkodott, hogy hát képzeljem el, hogy a játszótéren elessik egy gyerek, akkor az ő lánya átlép rajta.
Közömbös.
Közömbös. Teljes közömbösséget igen. él meg, sajnos. Nem konkrétan átlép, de hogy nem fordul oda. És akkor én erre vezettem vissza, hogy hát annó te is végül is ezt csináltad vele, te is közömbös voltál, amikor ő elesett. És hogy hogy ez tényleg nagyon-nagyon nem jó pedagógia, hanem az, hogy forduljunk oda a másik felé. És van egy nagyon jó sztori már erről, ez az odafordulás másik felé. Ugye sokat járunk autóval, és van, hogy a kereszteződéseknél hát ott van a koldus, és hát most nem megyek bele ugye a koldulás témájába, de hát érzékenyen érint azért engem, és volt, hogy jött pont megállt az ablakomnál, és előtte vettem a gyereknek kiflit.
És odaadtam.
És odaadtam.
Én is csináltam ilyet. És akkor olyan utána... kicsit olyan ambivalens, hogy a gyerektől veszem, mert megbeszéltétek.
És akkor igen, az volt, hogy apának hogy panaszkodott, hogy hát volt kiflink, de hát anya odaadta a koldusnak.
Igen.
És hogy nem baj, majd mi veszünk újra. De hogy tudja, hogy ha majd ott lesz egy hasonló szituációban, akkor oda fogja adni azt az utolsó kifliét.
Ez egy, szerintem ezek nagyon minták.
Igen, nagyon. Ebbe
mi is adunk pénzt ilyenkor,
szülő,
hanem volt, amikor már így készültünk is erre a dologra, hogy akkor most mi gondoskodunk erről a hajléktalanról, aki ott kéreget, és akkor már otthonról úgy indultunk el, hogy betettünk egy műzli szeletet, vagy egy valamit, ami neki... Hát segíthet. Amihez mondjuk ritkában jut, és mégis vitaminok vannak benne, gyümölcsöllemény, magöllemény, tehát hogy ez, kicsit így arra is figyelünk, hogy a szervezetüknek is jön. Tehát hogy így hogy na, az most egészséges, és például gyümölcsöt, azt nagyon sokat szoktunk így magunkhoz venni, hogy akkor egy almát, vagy egy narancsot télen adjunk a kezébe, mert hogy ezekhez ritkában jut egy zsemléhez, vagy mit tudom én, ahhoz gyakrabban lehet jutni nekik is, és ezért így céltudatosan őket így támogatjuk. Szerintem ezek nagyon jó minták le, hogy ha a gyerek megtanulja a lemondás, a másik javára, hogy ő neki ez fontos. És visszatérve a közömbösségre, hát ezzel, ugye ez egy régi ideológia, amikor az én gyerekkoromban is az volt, hogyha elestünk, vagy valami, főleg fiúknak, akkor katona dolog, és tovább mentek a szülők és mindenki, mert hogy az volt az elterjedt, a trend, hogy nehogy már itt kényeskedjen, vagy valami, és ilyen gyereket neveljünk. Aztán mi nagyon sokat hallgattuk Pécsi Ritának a pedagógiai előadásait, ugye ő egy neveléskutató, Sörzsdatti pedagógiát követi. Az előző adásunkban pont beszélgettük szeptemberben a Sönsatról. Tehát, hogy ő ajánlotta azt, hogy tehát ez az megértő odafigyeléssel forduljunk ilyenkor. Nem kell túlreagálni nyilván a dolgot, tehát nem kell egy elesésnél, vagy vérzik, persze. vagy valami mentőt hívni, de hogy azért empatikusan megérthetjük azt, hogy az neki fáj, és ne akarjuk ledegradálni ezt a dolgot, és hogy hát az nem, hát ne is foglalkozzál vele, tehát hogy így lehet vigasztalni, igen, hogy ez most fáj, de hamarosan el fog múlni, és meggyógyul, és
meg, hogy a jó lesz. A jó szónak, tényleg a jó szónak mekkora ereje tud lenni, vagy az odafordulásnak, igen, tényleg nem is a szónak. Hát nap mint nap megtapasztalhatjuk, kicsi gyerekekkel esnek kellnek, a kislányom is most cipő kitörte a lábát, és meglátja, akkor elkezd sírni, és elég neki annyi, hogy az ember oda megy, kicsit megsimogatja, vagy tényleg egy picit ránéz, és már nem fáj.
És tehát, hogy segíti a igen, másikat, és nem lépek át rajta, mint a játszótéren a gyerek is.
Ez így van, és hát azért be lehet őket erősíteni. Nyilván egy fiúból teljesen más szerepek jönnek, másba tud segíteni, máshol tudja megélni ezt, mint egy kislány. Tehát én ezt is, hát hála Istennek egyben van a család, a férjem is jelen van a gyereknevelésben, és ezt is annyiszor megköszönöm, és megélem, hogy mennyire jó, hogy nem, ezt én nem tudnám. Tehát én ezt nem tudom a fiúnak, én ezt velem ez egyszerűen nem jön. Én hiába mondom el neki, úgyse érti, de a férjem oda fordul, kettőt nem tudom, vesztesz, és már a gyerek tudja, hogy most akkor neki hol a helye, és keresik a fiúk az apjukat, valahogy a nő nekik az a
mintaadó,
igen, így van, tehát hogy ez is, és még ide mondanám el, hogy nekem ez is egy megfogalmazódott, hogy kivel dacolna a gyerek, nyilván a szülővel, az anyával aktuális esetben, és hogy nekem nagyon sokat segít az, hogy az iskola, az óvoda átgondolva van, lett kiválasztva, és úgy, hogy a családi értékrenddel, a családi nézetekkel összesimuljon. Tehát ne legyen nézeteltérés az iskola, és nevelésbe köztem és az iskola között. És nagyon sokat segít az, hogy olyan cölöpök is le vannak verve körös körül, amiben ugyanazt látja, ugyanazt a megerősítést kapja, ugyanúgy beleütközik, ugyanúgy a gyerekből jönne az ő véleménye, de valahogyan, ha már többször több helyről, akkor azért segít ez, ezeket az éles harcokat kicsit csitítani. Úgyhogy ez is az, hogy a férj, a testvérek szerepe, ezen kívül az iskola, óvoda, a közösség, tehát ugyanott, tehát a közösség ez nagyon, a család, ha van nagy család, az is mennyire jó.
Gondoljátok, hogy burokba kerül a gyerek? Én nem vagyok még ebben a helyzetben, tehát hogy még nem repült ki gyerekem, csak gondolom, hogy egy picit így, egyébként a világ nem ezt diktálja. Tehát, hogy
igen, de hogyha ez itt megerősödik ebben a burokban, utána felkészült, eléphet, táncolhat a nagyvilágban.
Én burokpárti vagyok abszolút. Tehát aki megteheti, és aki ezt így megélheti, az szerintem mindent megtett a gyerekek későbbi lelki egészségéért, mert egy fejlődő gyerekről van szó, tehát nem egy kész döntésképes emberről, akinek mutatni kell az igeneket, a nemeket, aki kérdez, tehát ő fejlődésben van. A burok az abba segíti, hogy ő megerősödjön, mint egy palánta, amikor meleg vagy üvegházban van, amíg kiültetik a szabad földbe. Utána már tudja a dolgát. Bízom, hát ez hit kérdése.
Meg tényleg az a lelkület, amit egy iskolai közösségben ő megél, amiben megerősödik, az utána örök forrássá válik jó esetben számára a későbbiekben, és a késői kamaszkorban, esetleg a felsőoktatási évei alatt, a fiatal felnőtt korában, stb. Én is azt mondom, hogy ha ezeket nem tapasztalja meg így kicsi gyerekként, akkor mikor máskor később. Igen. És még visszatérve egyébként egyetlen gondolat erejéig az előzőre, amit mondtál, hogy érdekességképp kapcsolnám ide, hogy én részt vettem egy gyerek első segély nyújtó tanfolyamon, és ott mondták a mentősök, hogy mennyire fontos az, hogy amikor valami baj történik, most legyen itt kicsi vagy nagy baj, ők konkrétan nagy bajokról beszélgettek, de szerintem a kicsire ugyanúgy érvényes, ha odállunk a gyerek mellé, és a fülébe süljük, hogy nincs semmi baj. Na hát a gyerek ott áll, ömlik a térdéből, a nyakából, akár a vér, és közlik vele, hogy nincs semmi baj, akkor kettő dolgot gondol, vagy az, hogy anya vak, és nem veszi észre, hogy én itt mekkora bajban vagyok. A másik pedig az, hogy igaz, hogy látja, de nem vesz róla a tudomást, az meg még rosszabb. Aha. És ennél fogva ez a nincs semmi baj, amit én magam is rengetegszer használok, a nagyszülők, stb. Egyszerűen ez jön a nyelvünkre, ebben élünk. Ezt el kellene, hogy és akkor így mondták a mentősök, hogy három dolog van. Amit a gyerek még fel fog fogni, még akkor is, amikor viszonylag nagy, tényleg nagy a súlyos a sérülés. Az első dolog, itt vagyok mellette. Hogy érezze azt, hogy nem egyedül van, még ha esetleg már így tényleg, ájulás közeli állapot, vagy stb. Itt vagyok melletted, egyes. Második fontos dolog, hívunk segítséget, vagy kapsz segítséget, mindjárt segítek rajtad. Aha. Hogy érezze azt, hogy történik vele nagyon gyorsan valami, ami, és a harmadik, hogy nem soká jobban leszel. Aha. Hogy ezzel erősítsük abból. Igen, hogy felcsillantsuk előtte a reményt, hogy most nagyon rossz, mi tudjuk, látjuk, közöljük vele, hogy segíteni fogunk rajtad, és hogy ő maga pedig tudjon arról, hogy nem soká ez változni fog, hogy legyen egy kis remény arra. És ez tényleg akár egy horzsolásra is igaz lehet, de tényleg egy nyílt töréstől kezdve súlyosabb eseteknél is ez egy milyen a szívünkbe vésendő három gondolat, ami ugyanezt a szeretetteljes közelséget és gondoskodást mélyíti, erősíti a gyereknek a kétségbe esett kis...
Hát ez olyan, ez egyébként pontosan olyan, mint hogyha a szüzanya mondaná mondjuk nekünk. Én így felnőtt, tehát így felnőttként így újra úgy érzem, hogy kicsit behívtam az életembe őt, mert pont az anyai kudarcaim és a hétköznapok satúja, ahol felismertem a korlátaimat, a határaimat, hogy mindenhol nem lehetek ott, mindent nem intézhetek el, mindent nem mondhatok meg. nem, egyszerűen azt éreztem, hogy itt vannak a keretek, és túl kéne lépni, de én már nem tudok elmenni. És ahogyan ez a Sönstadt közösségen keresztül is pont, hogy az Andi is említette, de valahogyan bejött újra az életembe, és sokszor azt érzem, hogy ezt hallom ki, vagy ez várnám tőle, hogy ezt mondja, hogy Andi leírtad, hogy ilyen, hogy itt vagyok, hogy hívunk segítséget, és hogy nem tudom, a harmadik. És nem sokára jobban leszel. Tehát, hogy
Szűzanya
mondja, akkor ez így van, és majd elvezet Jézushoz. Igen.
Ez óriási.
Igen. Tehát, hogy én azt értem meg, hogy szükségem volt valakinek megfogni a kezét, mert és ezt nem én értem meg, azt a férjemmel együtt éltük meg, hogy egyszerűen őt kerestem először, ő engem, és akkor ugyanúgy eljutottunk a korlátainkig, és ennek jött a közösség, és még utána is eljutottunk a korlátainkig, és valahogyan ezek az transzcendensek, ezek meg kifogyhatatlanok, tehát valahogyan itt jön a töltekezés, tehát itt jön az ember, egy szülő is meg tudja kapni a megerősítést, tehát, hogy ez a három mentős mondat, ez a szűzanya mentő mondata is lehet.
Óriás, igen, ez kitűnő a párhuzam.
Igen. Pont ez a gondolatmenet, amit elkezdtél mondani, hogy a Veronika iskolájában, képzétek, ő állami iskolába jár, nem egyháziba, és hát kifogtunk egy olyan osztályt, ahol mindenki hát eléggé úgy én központú, hogy így mondjam, jó, a gyerekeknél ez azért eléggé jellemző, de így kimondottam, és ugye Veronika hozzászokott ahhoz, hogy egymás felé fordulunk, ha baj van. Na, és ebben az osztályban nem ez van. És elesett az udvaron, és hát senki föl se segítette, senki oda nem fordult hozzá, ő ment pityogva, hogy mi a baja. A tanítói mennyi most le, tehát, hogy olyan nem érezte azt a gondoskodó közeget, és ezt itt panaszoltam Andinak, és ő pedig azt mondta, hogy lehet, hogy egy iskola, egy olyan vagy óvoda talán praktikusságból közel van az otthonunkhoz, és azért járatjuk oda, de ha úgy érezzük tényleg, hogy nem kapja meg ott a gyerek azt a megerősítő szeretetet, amit mi otthon megadunk neki, akkor hát igenis venni kell azt a fáradtságot, hogy megtaláljuk neki azt az iskolát, a
megfelelő iskolát,
ahol viszont párhuzamosan
nagyon gyakran a komfortzónából és a kényelműből és a messzebbi iskolát, óvodát választani, de főleg az iskola az kritikus szerintem, és mi is hát szembe volt az iskola óvoda, tehát óvodától gimnáziumig felmenőkig lehetett volna beiratni az állami intézménybe, és hogy vettük magunkat, és a szülők is, a nagyszülők segítségére azért szükségünk van néha, és ők is mondták, hogy na onnan aztán nem fogják elhozni haza a gyereket, tehát az a mi dolgunk legyen, és hogy nagyon nagy szervezést igényel, meg többszöri. Azonban arra is gondoltam közben, hogy még mindig van az, hogy tényleg mondjuk vidéken esetleg nincs ilyen, de akkor a gyerekközösség az, ami megfogja és megtartja őt. Tehát akár egy cserkészet, egy regnum, vagy egy hittanos csoport. Tehát, hogy akkor találjuk meg azt a közösséget, amiben ő mintákat vehet át, és nem ezeket, amit említettél, mert én is meséltem erre, hogy egy hete voltunk iskolába, és éppen jelen voltam, amikor mászókáztak az udvaron, és nem ért el. Hát egy kisiskolás, 7 évesekről beszéltünk, és az egyik az felugrott a mászókára, a másik meg nyújtózkodott, kapaszkodott, nem érte még el. És akkor ketten is odaugrottak a kislányom mellé, hogy na segítsünk, és akkor felrakták a kapaszkodóra a gyerekemet, és így ledöbbenve látom, hogy hát, hogy nem is ismerik egymást, nem egy hete vannak együtt az iskolában, és hogy ez egy katolikus iskola. Tehát, hogy itt ilyen. Akkor már az 5 éves sem jár óvodába, katolikus óvodába. Múltkor valamilyen megbotlottam, és úgy fájlaltam a lábam, és jó, hogy tőlem megkérdezi, de ugyanezt egy idegen gyerektől is láttam, ahogy játszott ére, hogy elesett, és akkor oda ment, és jól vagy? Megkérdezte, tehát, hogy lefixálta azt, hogy ott leesett a mérleghintáról, és akkor ő pont ott volt, vagy ő volt a túloldalon, már emlékszem, de a lényeg az, hogy jól vagy? Így rákérdezett, ennyi. Tehát, hogy így, és nem volt semmi gond, hál' Isten, de hogy ez?
De odafordulás a másik felé.
Ez náluk beépült egyszerűen az óvodától elkezdve a szókincsükbe. Jól vagy? ha valakit baj ér. És ez szerintem egy annyira jó dolog, hogy mi katolikus óvoda, katolikus iskola, igen, és a felmenői rendszerbe is szeretnénk, igen, ezt folytatni, de a katolikus közösség is egy nagyon
persze
jó.
Lehet az államiba is egy olyan pedagógus párt találni, ahol tényleg a gyerek megkapja azokat a támogatásokat, meg azokat az erkölcsi vonalakat, amiket mi képviselünk, de hát igen, mi most nem nagyon találtuk meg így.
Na hát úgy, amennyire a beszélgettünk itt, hogy a gyerekeinket hogyan lehet rávezetni, elélni a gondoskodásnak a szellemiségét, lelkületét, mindig fordulunk ennek a lelkületnek a ősgazdájához, a szűzanyánkhoz, ezért a hozzászólóimával szeretnénk zárni ezt az adásunkat. Ez pedig így hangzik. Mária, örvendezek neked, és áldom a teremtő tökéletességedért. Mária, segíts hozzád hasonlóvá lennem, nem erényeidben, melyekkel Isten ékesített fel, hanem emberi vonásaidban, melyek példaként szolgálnak nekem. Mária, te ara vagy, növeld vágyakozásomat. Mária, te anya vagy, mélyítsd jóságomat. Mária, testvérünk vagy, tökéletesítsd emberré válásomat. Mária, te mindenkor segítő vagy, tégy engem készségessé a törődésre. Mária, te a fájdalmak anyja vagy, tégy engem erőssé a szenvedésre. Mária, te az új úr szolgáló leánya vagy, tégy engem alkalmassá a segítésre. Mária, te hajnalpír vagy, segíts fénylenem korunk sötétjében. Mária, te vigasztaló vagy, nyisd fel szemem a könnyek tükörére. Mária, te a szép szeretet anyja vagy, adj irgalmas kezeket a könnyek törlésére. Mária, te vagy a szépség, adj nekem belső szépséget. Mária, te vagy a bölcsesség, adj nekem tanulékony szívet. Mária, te vagy az erősség, adj nekem bátor tetteket. Mária, te vagy a tisztaság, adj nekem lelket sugárzó szemeket. Mária, te anyám vagy, s én a te gyermeked. Anyám, áldj meg engem, hogy hűséges legyek. Anyám, áld meg enyeimet, hogy tiéd lehessek. Anyám, vezesd minden jóra kész testvéremet. Isteni fiathoz, minden kegyelem forrásához. Amen.
Amen. Amen. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket a kedves hallgatóknak. Egy hónap múlva találkozunk. Önök a Kisoma Klubot hallották. Dicsért a térség a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kismama Klub. Keresztény hitre nevelés. A Szent Mónika Baba Mama közösség műsorát hallották.